Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, mindenek előtt az egyházak vezetőit, Vargányos tanuló urat, tisztelet, segédlel tisztelet, vagy ahogy Vargányos a káplán urat, Petőnő tisztelet, vagy tisztelet, és Endreti Béla, vagy tisztelet urat, igenis szeretettel. Rúrtó István testvérünk kimentette magát, elfoglaltsága miatt nem tudott feljönni, de hát gondolom, hogy lélekben itt van közöttük ő is, hiszen a közös imádság az mindnyájunknak így ügye és fontos feladata. Néhány mondat erejéig szeretném ismertetni azt, amit a mai ma kezdődő imanyolcaddal kapcsolatosan előszóként és köszöntőként a figyelmünkbe ajánlottak. A hívő ember életének legfontosabb tartalma az, hogy tudni akarja Isten akaratát és ereje szerint, vagy akár erejét meghaladóan igazodni akar Isten akaratához. Hiszük, hogy a maga teljességében titokzatos Isten tetszése szerint megajándékoz bennünket az ő szeretetének, megváltó tettének tudatával. A Teremtő tehát kapcsolatot kezdeményez az emberrel, megszólítja az embert, és figyel az ember szavára. Ennek a titokzatos kommunikációnak az egyik szóbeli formája az imádság. Az apostol arra buzdít bennünket, és ez a ima nyolcadnak az alapgondolata, hogy szüntelenül imádkozzunk. Még egy fontos dologra szeretném felhívni a kedves testvéreknek a figyelmét. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Biblia Társulat Alapítvány tagegyházai a 2008-as esztendőt a Biblia éveként határozták meg. Annak érdekében, hogy a Szentírás, mint Krisztusban hívők hitének és életének a vezérfala, valamint a magyar kultúra legegyetemesebb kincse és kimeríthetetlen forrása megújult szerepet kapjon egyéni és közösségi életünkben. A szervezők az alábbi központi rendezvényekkel kívánják megérinteni minden magyar és azon belül Krisztus itt élő népek szívét és gondolatait. A jeles esztendő megnyitása a 2008-as egyetemes imanyok megnyitott Isten tiszteletére, Isten tiszteletén, bezárása pedig a 2009-as év, a 2009-es év egyetemes imahi záró Isten tiszteleteként történik majd. Én úgy gondolom, hogy a Szentírásnak, a Bibliának a fontosságát mindnyáján ismerjük. A katolikus, görög katolikus, az evangélikus, a református testvéreink és mindenki, a baptisták is fontosnak tartják a Szentírás üzeneteit, olvasgatják. Testvéreink talán még sűrűbben forgatják ki, mindennapi életben napi imáikat is azzal kezdik, nagyon sok esetben tudom, nagyon sok bibliaolvasó testvérünk van. Én úgy gondolom, hogy különösebb hozzáfűzni való nincs ehhez, mi is csatlakozunk a felhíváshoz, és szívünkben, lelkünkben, a 2008-as esztendőben központi helyre helyezzük Isten igényét, a hozzánk szóló kinyilatkoztatás, a Bibliát. Kedves testvérek, szeretném elmondani, hogy mi görögkatolikusok mindig azzal a szándékkal kezdjük a közös imádságunkat, hogy a nem görögkatolikusok, római katolikusok, evangélikusok, reformátusok, baptisták is, más felekezetű tartozókat is megismerjenek valamit, ami ősi szertartásunkból. A liturgia szövege az Aranyszájt Szent Jánostól származik, aki 344-ben született, és 407-ben halt meg. Konstantinápolynak volt a főpüspök, az érseke. Ima szövegeinket, a szentmisében elhangzó könyörgéseket neki tulajdonítják. Legalábbis hisszük és valljuk, hogy ő szedte össze ezeket az imákat, és tervezte egy egységbe a liturgiában, amelyek már ősidőktől fogva megvoltak. Tehát a mi szertartásunk, a görögkatolikusok szertartása, Aranyszáj Szent János imádságaival és liturgiájával dicséri minden nap, és hozza le az egek urát a szentmise áldozatban Krisztust, az ő imádságaikkal, az ő könyörgéseikkel. Úgy gondolom, hogy egy-két részletét a mai napon is a kedvesztetőnek igényét ajánljuk. Az első, amit az áldás után eléneklünk majd, az közös énekünk, egy nagyon szép karácsonyi ének, dicsőség menjen az Istennek, lépesség a Földön az embereknek. Ezután elmondjuk azokat a könyörgéseket, amelyeket Aranyszáj Szent János megfogalmazott, és amelyek mindig aktuálisak. Úgyhogy el is kezdjük a liturgiát, illetve el is kezdjük a közös imádságot azzal, hogy azzal az áldással, amivel mi a szentmisét kezdjük, megnyitjuk ezt a közös imádságot. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és öröktől örökké. Ért a föld terményeinek bőségért, és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Fáradozókért, foglyokért, és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Menjen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Tisztább, legáldottabb, dicső királynénkat, az Isten szülés, mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökké. Meglepődnek a kedves testvérek azon, hogy ezeket a könyörgéseket a pap is énekelve mondja. Mi görögkatolikusok az egész liturgia szövegét az első mondattól kezdve az utolsóig ünnepélyes keretek között mindig énekelve mondjuk. Ezért énekeltem most is. Egy alkalommal ezt olvastam egy remetéről, aki istenfélő ember volt, hogy meglátogatta egy fiatalabb szerzetes, és megkérdezte tőle, mint tekintélyes embertől, lelki életet élő embertől, hogy mondd meg nekem, hogy mikor lesz a végé. A remető így válaszolt. Tudod, mikor? Amikor nem lesz többé ösvény, egyik szomszédtól a másikig. Mi az ökumenikus ima héten arra vigyázunk, hogy ezek az ösvények megmaradjanak. Mert szükség van arra, hogy közeledjünk egymáshoz. Hogy meglátogassuk egymást, hogy megismerjük egymást, hogy érezzük azt, hogy fontosak vagyunk egymásnak, vannak közös céljaink, közös feladataink, sok mindenben megegyezünk, és ezért az ösvényeket mindig ápoljuk. Elsősorban az imádsággal. És hogy ez az ápolás, ez tiszta lélekkel történjen, mondjuk el most Szent Efrémnek az imáját, amit nagyon sokszor el tudjuk mondani, mi törökkatolikusok különösen a nagybőt folyamán, de azt hiszem, hogy lelkünk megtisztítására az őszinte bűnbának, az együttérzés felújítására nagyon alkalmas. Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzá a jóra való vesség, könnyelműség, vénkvágy és megszólás szeremény. Ajándékozz inkább szolgádnak a józanság, a láthatosság, álmatatosság és szeretetlenség. Igen, Uram, Királyom, add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fel barátomat, mert áldott vagy örökünk örökké. Olvassuk fel, és hallgassuk figyelemmel Izaiás prófétának a könyvéből a következő részt. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyd el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös. Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönnyörül rajta. Istenünkhöz, mert bőkezik a megbocsátásban. hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál. Az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Kedves testvérek, közös imádságra jöttünk. Én úgy gondolom, hogy legszebben akkor tudjuk kifejezni közös akaratunkat az imádságban, ha elénekeljük azt az éneket, ami úgy kezdődik, hogy Uram, ha te hozzád kiáltok, hallgass meg engem, ezt mi a vecsernye, az esti imádság Isten tisztelet keretében szoktuk imádkozni. Azt kell tudni még, amit eltartásunkra kapcsolatosan, hogy vannak állandó énekeink, amelyeket különböző hangokon szoktunk elénekelni. Összesen 8 ilyen hang van. Tavaszusi Szent János tartják a 8 hang szerzőjének. Most a 7. hangon fogjuk énekelni az Uram, te hozzád kiáltott kezdetű éneket. Nyisd meg lelki szemeinket evangéliumi talán megértésére. Oldd belénk a te boldogító parancsai félelmét, hogy minden testi kívánságot legyőzve lelki életet éljünk. Minden tetszésed szerint gondolva és cselekedve. Mert te vagy lelkünk és testünk megvilágítója Krisztus Isten, és téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökké. Amen. Kedves testvérek, mi hiszünk abban, hogy a Szentlélek Úristen kegyelmi ajándéka lesz az, hogyha egyszer megvalósul az egység Krisztus akaratai szándéka szerint. Hiszünk abban, hogy a Szentlélek megvilágosító kegyelme mindig hatással van ránk, akkor is, amikor a Szentírásból olvasunk fel egy részt, és hallgatjuk a hozzáfűzött magyarázatot lelkészeink papjaink hajtáról. Mielőtt a nagytiszteletű úr elkezdené majd a szentbeszédet, és felolvasná a szentírási idézetet, hívjuk olyan formában a Szentlélek Úristen segítségét, ahogy mi görög katolikusok minden liturgiában, minden szentmisében hívni szoktuk az ő segítségét. A mennyei király énekeljük el. Igazából az ökumenikus ima hét, azt lehet mondani ima 8, mert vasárnaptól vasárnapig tart. Minket ez határoz meg. Ez a mi legnagyobb ünnepünknek a kifejezése. Lehet karácsony, lehet az évnek bármelyik ünnepe, ez mi az alapján éljük meg a mi kereszténységünket, amely nekünk új életet ad. Ez pedig nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak a feltámadása. Nagypéntek után harmadnapra történt ez meg, a hét első napján, vagy lehetne így is fogalmazni, hogy a hét nyolcadik napján, tehát a hét első napján, azaz vasárnap. Így kezdjük a hetünket, ünneppel kezdjük a hetünket, és az ima nyolcad is valóban így kezdődik. Mi, mivel így vagyunk együtt evangélikusok, reformátusok, görögkatolikusok, római katolikusok és baptisták, így öten, az öt felekezet, így együtt Budaörsön, ezért mi öt nap alatt szervezzük meg ezeket az alkalmakat. Nagy öröm, hogy itt lehetek. Régebben, amikor legutoljára voltam itt, emlékszem, hogy fürtökben lógtak itt le a sütemények az ablakok párkányairól. Hát most hadd mondjam el, hogy az evangélikus gyülekezetben, az evangélikus templomban, az evangélikus szertartású ökumenikus istentisztelet után, azaz pénteken lesz majd ez a közös szeretett emléksége, ahol fürtökben fognak elvonni a sütemények, és lehet volna enni. De kedves testvérek, még addig el nem érkezünk, addig lelkileg tápláljuk magunkat, és hallgassuk meg azt az ige szakaszt, most ülve, mert nagyon-nagyon sűrűn vagyunk itt, ülve hallgassuk meg azt az ige szakaszt, amely valójában ennek az egész imahétnek a témáját, az alapgondolatát képezi, és ebből indulnak majd ki ezen a héten az ige hirdetések, nem csak itt, hanem azt lehet mondani, világszerte. Az ige, amelyet föl szeretnék olvasni nektek, az Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelének, az első levélnek az 5. fejezetében van megírva, a 12. fejezettől a 18. a következőképpen. Vers. Nem azt mondtam, Marika, hogy bocsánat, elnézést. Már nagyon hirdetném az igét is. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek meg őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőteneket,
Legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki sem fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezt az igét fogjuk hallani minden egyes este, és az ige hirdetési alapige, amelyről én kell, hogy szóljon közöttetek testvérek, az első vers. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek meg őket. Szüntelenül imádkozzatok. Ez a hétnek a fő gondolata, szüntelenül imádkozzatok. Kedves András atya már elmondta, hogy mennyi mindent jelent ez az imádság, és most pedig lelki és szellemi értelemben is megfesti számunkra ez az ige, ennek az egész mondatnak, ennek az egész gondolatnak a hátterét, hogy mit jelent az, hogy szüntelenül imádkozzatok, mert az a sok dolog, amit itt az apostol intve is mond és javasol a Tesszalonika belieknek, ezek mind olyan dolgok, kedves testvérek, amit egy nem újjá született ember, egy olyan ember, aki csak általában vallásos, ez egyszerűen nem tud megtenni. És mégis azokat az embereket és azokat a testvéreket is, akik rendszeresen járnak templomba, akik sokat imádkoznak és sokat gondolkodnak az Isten dolgairól, és most a karácsonyi evangéliumban is hallhattuk nagyon sok helyen, szerintem katolikus, református, evangélikus, baptista helyeken is, templomokban is elhangzott, hogy mennyi mindent forgatott Mária, Szűz Mária szívében, amikor hallotta a pásztoroknak a megjelenésekor, amikor beléptek az ajtón a jászolhoz, hallotta, hogy miket, milyen híreket hoznak Jézus felől. És ő, mint édesanyja, ezeket nem tudta fölfogni, nem tudta hova tenni. Egy kis csecsemő volt előtte, és nem tudott mit kezdeni ezekkel a dolgokkal, de forgatta a szívében. És ezeket a dolgokat nekünk is forgatnunk kell a szívünkben. Állandóan gondolnunk kell rá, mert hogyha egy pillanatra is kimarad a szívünkből ez a dolog, kimarad az Istennel való kapcsolat, tartás, akkor ahogyan most a vasárnapi Isten tiszteleten fogalmaztam, ez egy nagyon érdekes gondolat, az jutott eszembe, hogy a világ követeli számunkra, követeli magának azt, ami még belőlünk a miénk. Én egyszer, nem is olyan régen, egy meggondolatlan ígéretet tettem az egyik barátomnak. Igen, elmegyek és megnézem az autódat, lehet, hogy autóvásárlás előtt állok, és ezeket a dolgokat forgattam a szívembe, és tudtam, hogy annyi mindenre kell fölkészülni, olyan sok helyre kell elmenni, végigasználni az embereket. Listán volt arról, hogy milyen kórházakba kell elmenni, meglátogatni az embereket, és mégis tettem egy ilyen ígéretet, mert valahogy le akartam rázni az ember telefonra. Jó, majd elmegyek hozzá, másnap hív. Aztán megint hív. Mikor jössz el hozzám, Géza? Jó, figyelj, most nem tudok elmenni, majd elmegyek, és meg kellett hoznom a döntést magamban annak a tekintetében, hogy nem akarom azt az autót, amit ő kínál, megvenni. Azért mondok ilyen hétköznapi példát, hogy megértsétek. De amíg nem mondtam ki, hogy nem, ez a dolog állandóan újra és újra jött, és maradosta a szívemet, mert engedményt tettem valamilyen módon a világnak, és a világ követelte belőlem azt, ami még az övé volt. Hányszor és hányszor volt ez a mi életünkben, így gondoljátok végig, kedves testvérek, hogy valami olyan dolgot, amit nem gondoltunk végig, vagy egy bántás, ami kiszabad a szánkon, egy végig nem gondolt dolog, vagy bármi ilyesmi, amit igazából nem is gondoltunk végig, és mégis hosszú éveken keresztül meghatározott egy egész családi életet. Édesanyja és gyermeke, lánya, apa és fia, és szülők és gyermekek között, és emberek között egy gyülekezetben is micsoda megoszlást okozhatnak ezek a dolgok. Miért? Mert arról van itt szó ebben az igében. Szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül imádkozzatok. Az imádság nem egyszerűen elmondott néhány mondat, vagy éppen sok mondat. Az imádság egy állapot, amelyben a keresztény ember van. Az imádság olyan állapot, amelyben kapja mindazt a sok áldást, azt a csodát, sok csodát, amelyben részesíteni akarja őt az Isten. De hogyha nem vagyunk az imádságnak az állapotában, akkor akkor talán észre sem vesszük ezeket az áldásokat. Nem, mert különben pedig elrohanunk mellette, mert ez a rohanó világ pedig diktálja a maga iramát. És ez a rohanó világ pedig afelé sodor bennünket, hogy igazán nincsen megpihenés. Igazán nincsen az embernek belső szobája. Igazán nem tud az ember elmélyedni és azt mondani, Istenem, én ezt a 10 percet veled akarom tölteni. Mondj nekem valamit. Vezess engem az életem útján. Megdöbbentő dolog, most jutott eszembe, feltétlenül el akarom ezt nektek mondani. Van egy olyan nálunk, hogy evangélikus útmutató, ez az év minden napjára igét ad nekünk, és nagyon sok gondolatom volt az elmúlt időszakban, egyszerűen nem tudtam megnyugodni, sok nyugtalanság és sok probléma volt az életemben, megoldatlan kérdések, mint amit említettem is az igehirdetés elején, és kértem az Istent, hogy adjon nekem valami jelet, adjon nekem valami olyan igét, amelyben megnyugodhat a lelkem. Tudtam én nagyon jól, hogy mit kell csinálni. Az ember általában nagyon jól tudja, hogy mit kéne neki tennie. De mindig mást akar tenni. És kértem valami szót az Istentől, hogy szólaljon meg az életem. És a mai reggeli útmutató igaz így volt. Azt mondja, inkább kutassuk. Vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Annyira kíváncsi voltam, hogy mi az Úristennek az akarata most az én életemben. Azon túl, hogy prédikálok, azon túl, hogy lelkész vagyok, azon túl, hogy fér vagyok és édesapa vagyok. Mi még ezen a túl az Isten akarat az én életemben? És az Isten azt mondta, hogy állj meg, nyugodj meg, vedd elő a te imádságodat, és imádkozz addig, amikor nyugalmatlan nyersz én bennem. Imádkozzatok. És ennek az imádságnak a fényében kell most ezt az igét megvizsgálnunk, amely nagyon furcsa ige szakasz, egyetlen vers, meg a következő versnek az eleje, a 12. és a 13. vers eleje, azt mondja, kérünk tehát titeket, testvéreim, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak. Hát persze, hát mi megbecsüljük őket, hát ők a papok szép ruháik vannak, meg ők rendelkeznek mindenfele, intézik azt, hogy szép karácsonyfa álljon a templomban, sok mindenki után kell tudni, az ő aláírásuk kell, hogy kerüljön a banki viszonylatok alá is, mindenféléket kell intézni, de mit jelent ez az imádságnak az összefüggésében? Erről szeretnék néhány szót szólni, kedves testvérek, most itt közöttetek. Először is számomra az volt a megdöbbentő, amikor elővettem ezt az igét, hogy lássam azt, amikor megláttam azt, hogy tesszalonikai gyülekezet, egy olyan gyülekezet, amely szinte a legelején kapta még Pál apostoltól a levelet. Pál apostol később kapta a leveleket a gyülekezeteknek. A tesszalonika levél az kb. 50-52 tájékán született. Mint egy 20-22 évvel, vagy néhány évvel, 20-22 évvel, igen, Jézus Krisztus halála és feltámadás és mennybe menetele után. Amikor keresztény gyülekezetek már léteztek, például Tesszalonikában. Az evangélium és az ige hirdetés révén gombamok szaporodtak a gyülekezetek, azok az emberek, akik megcsömörlöttek a világnak az ürességétől, attól, hogy ők maguk is hiteltelenekké válnak a családjaik számára, nincs egy igaz szó, nincs egy igaz tett, mindig van valami hátsó szándék, és ezek a megcsömörlött emberek vágytak az élő Isten után, és megkapták. Az evangéliumból megkapták, és Jézus Krisztus meghirdette nekik az ő szent lelke erejével, hogy van bűnbocsánat, van örök élet, és lehet újat kezdeni a mi életünkben is, akármennyire is rengeteg sok kompromisszumot kötöttél, akármennyit is hazudoztál az életedben, lehet újat kezdeni. Lehet mindent letenni a keresztfa tövében, és lehet újra elindulni, és lehet újra azt mondani, hogy Istenem, áldalak és magasztalak téged, mert végre a helyére került az életem. Lehet ezt csinálni. És ahogy a Pál apostol és a többi apostol is hirdette az igét, rengetegen fordultak oda, az Isten felé, például Tesszalonikában is. És Pál apostol megírja ezt a levelet, és így figyelmezteti a tesszalonikai híveket 50-52 tájékán, Krisztus után természetesen, hogy figyeljetek az előjáróitokra. Figyeljetek őrájuk, mert amit cselekednek, amit mondanak, az nem egyszerűen az ő szavuk, az ő beszédük. Nem attól függ, hogy milyen lábbal keltek föl, hanem szolgává teszik magukat, és az Isten igéjét, és az Isten szeretetét akarják hirdetni nekik, nektek, a tesszalonikaiaknak, a budaörsieknek, és mindenkinek, aki most itt van. És ez egy nagyon fontos dolog, kedves testvéreim. Nem magamról beszélek, hogy kedves testvérem, tiszteljetek engem, köszönöm szépen, igen, mehetünk is haza. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy azok az emberek, akik valamilyen munkát, valamilyen feladatot, valamilyen felelősséget nyertek egy gyülekezetben, de nyugodtan lehetne azt mondani, hogy egy családban is, édesapaként, édesanyaként is, becsüljétek meg egymást. Ma különösen így van ez, mert nem becsüljük meg egymást. A zsidó levél azt írja egy helyen, hogy figyeljetek életük végére, és kövessétek cselekedeteiket. Az előjárókról van szó. Azok, akik példák a hitben. Akik hit által hozzák meg az életük döntését. Akik képesek addig állni egy válaszút előtt, amíg úgy érzik, hogy az Isten nem válaszol, hogy Istenem, merre menjek tovább. Nem akarok rossz irányba menni. Nem akarok rossz döntést hozni. Inkább csendben maradok, inkább várok. Testvérek, nemrégében volt püspök választás az evangélikus egyházban. Mert az idős püspökünk elment nyugdíjba, és az újat meg kellett választani három jelölt közül. És egyszer csak elkezdtünk beszélni arról, hogy imádkozzunk, hogy az Isten mutassa meg nekünk, hogy kicsoda legyen a püspök, hogy méltó legyen a püspökséghez. És nagyon sok evangélikus ember, nagyon sok hívő nevetett. Mit jelent az, hogy imádkozni? Hogyan mondja meg az Isten ez alapján a, nem tudom én, 2000 éves könyv alapján, hogy kicsoda legyen a püspök? Nincs is benne az, hogy Kovács József, vagy nem tudom én kicsoda. Hát ezért kell szüntelenül imádkoznunk. Azt mondja a zsidó levél, tehát nézzetek életük végére, és kövessétek cselekedeteiket. Nemrégiben jutott a kezembe a Helyi Téma nevű újság bizonyára. Itt Budaörsön is kapják a kedves testvérek postaládába. Mi kapjuk, ez egy ingyenes újság, és az egyik szalagcím az az volt, hogy Körmendi is elment. Nem tudom, hogy ismerőse, többen bólogatnak, ezek szerint ezt olvasták, vagy látták. És milyen sorok voltak benne? Az egyik utolsó interjújában ez az ember, aki ha nem is volt előjáró igazán, de egy olyan valaki volt, aki közszereplő volt. Én magam is rengeteget nevettem az ő humorán. Szerettem az ő játékát ennek a színész embernek. Figyeltem ő rá. Ez egy közszereplő volt, aki ha mond valamit, az emberek figyelnek, és eleve elfogadják, amit ő mond. És az ember mit mondott? Félek. Félek. Elkezdek zuhanni, és úgy érzem, egyre kevésbé tudok megkapaszkodni. Egy előjáró, akire egy nemzet figyel, akit hatalmas színésznek tartanak, legbelül fél. Amikor odáll az Isten színe elé, fél. Amikor érzi, hogy vége mindennek, fél. Nézzetek tehát életük végére, és kövessétek cselekedeteiket, illetve ne kövessétek azokat, amik nem jó példák ti előttetek. De kövessétek azokat az előjárókat, akiket az Isten rendelt ide. Akiket az Isten rendelt azért, hogy járjanak előttetek. Járjanak előttetek, és mutassák az utat. Miért? Azért, mert az ige lámpása van a kezükben. Olvassuk ezt a Szentírásban, lábom előtt mécsesebe igéd, ösvényen világossága. Ez azt jelenti, hogy a zsidó ember mécsessel a kezében ment, ebben egy kis olaj volt, meggyújtotta éget, és éppen hogy csak a következő lépést megmutatta neki. Ez a picinke mécses. És ilyen mécses számunkra az Isten igéje. Lehet, hogy mi olyan emberek vagyunk, különösen a mai életben, hogy hosszú terveket szövünk. Egészen messze a jövőbe. És ez bizonyára így van jó is, ha Istennel szövegetjük ezeket a dolgokat. Előre akarunk rohanni, de lehet, hogy csak a következő lépést kellene meglépnünk és meglátnunk. Követni kell. Követni kell azt, aki előjáró. És ami előjárunk elsősorban az Úr Jézus Krisztus. Tudjátok, kedves testvérek, van egy történet a Bibliában, az egyik kedvenc történetem, a vak Bartimeus példája. Jerikóba érkezik Jézus, Jerikó az utolsó város volt Jézus számára, ezután már Jeruzsálembe ment, és Jeruzsálemben pedig a Golgota keresztje várta őt. Jerikóba bement, és két találkozást ír le a Szentírás. Az egyik Zákeus volt, a vámszedő, és a másik ember pedig ez a Bartimeus, aki már a kifelé vezető úton állt, és ült, és kéregetett. És ez az ember odaszaladt Jézushoz, és mondja neki, hogy Jézus, gyógyíts meg. Mert Jézus megkérdezi tőle, mit akarsz, mit cselekedjen veled. És a tanítványok megy Jézus az úton. És a tanítványok, akik nagyon előre mennek, csinálják az utat Jézusnak, nem tudják, hova megy Jézus. Nem tudják, hogy van egy ember, aki hátul kiáltozik Jézus után, mert nem lát, vak. És hallotta Jézustól, vagy Jézusról, hogy ő meg tudja gyógyítani az ilyet. Ő mindent meg tud tenni. A tengert is lecsendesítette. A szíveket is lecsendesíti. Hát akkor engem is hogyan újít meg, és hogyan csendesít engem le, és hogyan adja vissza a szemem látását. És itt vannak ezek az emberek, és előre mennek, és nem tudják, hogy mi történik hátul. A lemaradó emberek pedig, akik még Jerikóban vannak, és azok a tanítványok mennek Jézus után, ezek az emberek pedig nem tudják, hogy merre megy igazából Jézus. És azt mondják, hogy menni kell előre, Jézus tolnák előre a Golgota felé, és Jézus tudja, hogy mikor van ott annak az ideje. És amikor jön egy vak Bartimeus, nem tudnak vele mit kezdeni. Maradj csöndben! Némulj már el! Elég kellemetlen vagy te itt nekünk, hogy üvöltözöl Jézus után, mondják a tanítványok. Ennek a vak Bartimeusnak. Nagyon sokszor azt érzem, kedves testvérek, hogy az egyház, a keresztény egyház, most nem a katolikusokról, vagy reformátusokról, vagy evangélikusokról, vagy ilyesmikről beszélek, hanem egész egyszerűen az egyházról, a Krisztus testéről. Pontosan így viselkedik. Jézus Krisztus megy. Jézus Krisztus körül a csoda mindig megtörténik. Jézus Krisztus körül az élet nagyon egyértelművé válik. Az életben a dolgaink a helyére kerülnek. Tudjuk, hogy kit kell szeretni, megkapjuk hozzá az energiát és a bölcsességet, hogy szeressük őt. Akkor nem lesz kérdés az, hogy kit szeressük mást. Akkor nem csalja meg egyik ember a másikat. És nem lop, és nem csal, és nem hazudik, mert Jézus Krisztus mellett van az ő vonzás körzetében. De az egyház nagyon sokszor előre fut. Az egyház nagyon sokszor csinálni akarja az utat az Úr Jézus Krisztusnak, mert az egyház kitalálja, hogy merre akar menni az Úr Jézus. Sokszor olyan terveket szövegetünk, ami nem a mi dolgunk. Olyan álmokat álmodunk, amit nem a mi álmaink. Mert nem engedi meg az Úr. És nagyon sokszor tapasztaljuk magunkban azt, hogy megálmodunk valamit, valami nagy reménységet fűzünk valamihez az életünkben, és aztán várjuk, hogy na majd ott békességünk lesz, na majd ott megújul az életünk, és egyszer csak azt veszük észre, hogy Jézus nem jött velünk. Mert nem azon az úton jött. Mert egy útelágazásnál más útra ment. Hányszor, de hányszor terveztük így el a saját magunk nyaralását adott esetben. Elmegyünk a horvát tengerpartra, Olaszba, vagy Spanyolba, vagy akárhová, és akkor ott majd kipihenjük magunkat, és visszajönnek, és kétszeres súllyal a terméket viselik tovább az emberek. Miért? Azért, amit András atya is mondott a bevezetőben. Jézus Krisztusban van csak békesség, önálló van csak kiengesztelődni. És ahogyan az egyházak is csak ő benne tudnak kiengesztelődni, és megvigasztalódni, és békességet nyerni, ő benne, ő általa, ő miatta, ő érte, ugyanúgy az emberek is, ugyanúgy egy házasságban, ugyanúgy egy szülő-gyermek kapcsolatban is, csak is ő benne. Csak is ő benne. És az előjárók pontosan ezt mutatják meg. Mert az előjárók elől mennek, de mindig figyelnek arra, hogy Jézus merre megy. Merre megy, mert ők is követők. Jézus követők. És vannak olyan előjárók, ahogy az egyházról beszéltem, akik lemaradnak. Lemaradnak, egész egyszerűen lemaradnak Jézus Krisztustól. Nem tudják, ő mit mond, nem tudják, merre megy. Mert lemaradtak. lemaradtak a legújabb hírekről, lemaradtak arról, hogy merre is kéne menni, mit kéne csinálni, és amikor éri valami őket, mint például a vak Bartimeusok, ahogy kiáltanak, egy jó szóért, egy falat kenyérért, egy vigasztalásért, egy kis törődésért, akkor már is kellemetlenül érzik magukat, és ez a jele annak, hogy lemaradtak Jézus Krisztusról, mert kellemetlenül érzik magukat abban a helyzetben, amiben igazán keresztények lehetnének. Ezért megdöbbentő ez az ige, hogy figyeljetek oda az előjáróitokra. A mai társadalom félelmetesen fogyasztói társadalom. Mit jelent ez? Például azt jelenti, hogy az ember beadja a katolikus iskolába a gyermekét, bead elsőben egy rossz gyereket, és azt várja, hogy 8. vagy 4. kipotjam az iskolából egy jó gyerek. Ugye? Ugye? Hát ezt gondolják az emberek. De nem így van. Hát hol van mögötte a család? Hol van mögötte a közösség? Hol van mögötte az, hogy egy igazi közösség vagyunk, nem csak a családban, a gyülekezetben is, és mindenhol. Olyan nehéz, én magam is látom, járok itt tanórát tartani, önkormányzati iskolába is, meg katolikus iskolába is, meg sokszor máshová járok itt arra, és ahol látom, hogy olyan nehéz a gyermekeket rávenni valami jó dologra, még akár a hittanos játékra is, vagy bármi ilyesmire, hogyha nincs mögötte a család, akik amúgy is járnak Isten tiszteletre, akik amúgy is figyelik az Isten igéjét, és kérik a napi vezetést az Istentől. És pontosan erről van szó, ezért fogyasztói a mai egyház. Elvárnak valamit. Elvárnak. Aztán, hogyha látják azt, hogy a lelkészük, a papjuk megfárad, mert neki is vannak terhei, mert neki is vannak kísértései, olyan kísértések, amit senki más nem él át, mert ők vannak közel a tűzhöz, ők perzselődnek meg mindig az Isten jelenlétével, és ezeket a dolgokat mások nem is élhetik át. Viszont csak imádsággal lehet fölfogni, neki is van valamilyen. Szeretettel odafordulni, és elhordozni egymást. Erről van szó, kedves testvérek. És nem lehet máshogy, csak szüntelenül imádkozzatok. Mert miről is van szó valójában? A legnagyobb probléma szerintem az, a családok ebben mennek tönkre, amikor az emberek egymást méricskélik. Én ezt tettem le az asztalra. Számomra a te munkád nem olyan értékes. Egy ember elmegy a dolgozóba, az asszony megszüli a gyermeket, a ház félig kész, a férfi állandóan azt mondja, gürcölök érted, mint egy állat. Az asszony meg azt mondja, hogy hát itt vagyok ezzel a gyermekkel, játszótérre járok, meg fölöltöztetem, meg minden, de nekem most nincsen közösségem, nincsen társam. Olyan jó lenne, ha beszélgetnél velem, hazajön, este 8 órakor, 9 órakor, leszakad a tévé elé, megnéz egy meccset, aztán már alszik is. És akkor mi történik ezek után, kedves testvérek? Az történik, hogy ilyenkor meghidegülnek az emberek, elhidegülnek egymástól, mert rohan az élet. És ez egészen megdöbbentő, amikor így az emberek egy vita alkalmával elkezdik méricskélni egymást. Ki mit tett le az asztalra? Ki mit hozott be a házasságba? Házassági szerződéssel kezdődik egy házas életet, ami a szeretetre és az önfeláldozásra alakulna, egy szerződéssel kezdődik. Ahogy ez egy gyülekezeti élet sem szerződés. Ő a pap, majd ő megmondja, mit kell csinálni, mi meg megyünk utána, mert a nyája vagyunk. Nem erről van szó. Ez az Isten ügye, nem a papi. A te ügyed. A te ügyed is, hogy hogyan terjed az evangélium, hogy hogyan fordulnak meg az emberek életi körülötted, a családban, a szomszédod, az, akivel esetleg gyűlölitek egymást, mert egymás képébe se tudtok nézni. Hát így van az evangéliumnak ereje, és ezt máshogy nem lehet hinni, és ezt máshogy nem lehet látni sem, csak úgy, hogyha szüntelenül imádkozol. És ezt látjuk az előjárók életében is. És ezért példa az előjáróság. Azért, mert látod, hogy ő önmagában milyen ember lenne. Viszont az Isten hogyan győzedelmeskedik rajta. Hogyan uralkodik rajta. Mert Jézus Krisztusnak a neve az, hogy Úr, Úr, végig gondoltátok már ezt, kedves testvérek? Jézus Krisztus, Úr, ez az első megnevezése az Úr Jézus Krisztusnak. Ez azt jelenti, hogy olyan erős, hogy még én rajtam is tudok uralkodni. Én rajtam. A férfin, a kemény legényen, a családfőn, a papon. És hogyha ezt látjátok az életükben, a lelkészeknek, a papoknak az életében, ő rajta is Úr, az Úr Jézus Krisztus. Ebben legyenek példán az ő, a ti számotokra testvérek. És figyeljétek meg, hogyha ezt imádsággal kísérítek mindannyian, akkor ez azt jelenti, hogy megbecsülitek őket. Ahogyan a házastársak is megbecsülik egymást. És egy csomó olyan tragédiával, és vádaskodással, és ökölrengetéssel nem fognak találkozni, amivel általában az emberek találkoznak, mert nem hisznek, mert nem imádkoznak, mert nem becsülik, és nem tisztelik egymást. A becsülés, a becsület, a tisztelés és a tisztelet nagyon kiveszett a mai emberből. Ez az ige arra figyelmeztet bennünket, kedves testvérek, hogy ez legyen meg közöttünk. Legyen meg. Mert ettől vagyunk mi mások. Az egész világ azt hirdeti, hogy mi mások vagyunk. Másság, a másság tisztelete. Kedves testvérek, az egész világban egyetlen más valaki van. Ez pedig a keresztény egyház. Aki nem hasonlít senkire, csak az Úr Jézus Krisztusra. Az igazán mások, nem a homoszexuálisok, nem azok, akik nem tudom én milyen nagy hazugságokat követnek el, hanem akik Krisztusban hisznek. Ti vagytok az igazán mások. Más erkölcsöt és más gondolatot is kell követni. Ebben az igében hozzásegít minket az ökumenikus imahív ahhoz, hogy ezeket a dolgokat szépen napról napra egyre tisztában lássuk. Pál apostol így tartotta fontosnak, hogy az előjáróknál kezdje el, mert ők példák. Példák a felemelkedésre, példák a tisztaságra, példák a követésre. Imádkozzunk! Menj el, édesatyám! Minket is, akik itt vagyunk ebben a te szent hajlékodban, valamilyen módon mindenképpen előjáróká tettél. Olyanokká, akiket tisztelni kéne, akiket szeretni kéne, akikért imádkozni kéne, de sokszor érezzük ezeknek a dolgoknak a hiányát. Mert sokszor vagyunk olyanok, akik nagyon jól tudjuk, hogy nem is szolgáltunk rá erre. Szeretnénk most odafordulni felé. Szeretnénk most hozzád megtérni. Bocsánatot kérni, Urunk, mindazért, amit nem olyan módon mondtunk, vagy cselekedtünk, ami azt mutatná, hogy előjárók vagyunk egy gyülekezetben. Előjárók vagyunk egy családban. Előjárók vagyunk akár egy nemzetben is. Érdekes nekünk. Mennyi édesatyám. Köszönjük neked azt, hogy elmondod, a mai estén is elmondtad, hogy tisztelnünk, becsülnünk és szeretnünk kell egymást. És ez máshogy nem megy, csak hogyha veled szüntelenül élő kapcsolatban, az imádság állapotában vagyunk. Mert így válik nyilvánvalóvá, hogy mi az értékes, és mi a hamis, a talmi. Urunk, ezért kérünk téged, hogy erősíts meg bennünk ennek a hitét és ennek az ismeretét, hogy imádkozhassunk hozzád. Erősítsd bennünk ezt, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy működsz közöttünk. Köszönjük, hogy szeretettel fordulhatunk mi, így egyházközségek egymás felé. Ebben a ti kis hajlékodban, Urunk, itt Budaörsen. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert hogyha egységben vagyunk te veled, akkor egységben vagyunk egymással is. Ez minden kapcsolatunknak. Ez minden emberi kapcsolatnak az áloga. Így kérünk téged, hogy vezess minket egymás felé. Vonj közelebb magadhoz bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Köszönjük a két szívet fogunk szavazni. Thank you. imádságot énekkel folytassuk. Kérve, hogy az Úr őrizzen meg bennünket minden bűntől, minden rossz indulattól, segítsen a szeretet gyakorlásában. Énekeljük el az Add Uram, hogy az estén kezdeti imádságot. Legszebb imádságra, ami a tánkra. ezt megint csak úgy vezetem be, ahogy mi görögkatolikusok a liturgiával bevezetjük a imádságot, és méltás minket tudunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, atyánknak nevezni és mondani. Dicsérhessük mindig a mi Urunkat, Istenünket, az
Úrádásra rejátok az ő kegyelmével is ember szeretetével, mindig most és mindenkor és örökkör örökké.
Mindenki magával legalább egy.